egymás terhét hordozátok,
és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Amen. Kedves testvérek, ritka, szép vasárnap ez a mostani, hiszen nemzeti ünnepünkre esik, ami hagyományos nagy ünnepünk, a vasárnapi ünnep, a feltámadás ünnepe. És most így együtt, szép templomban, a fellobogozott templomban lehetünk, és vihetjük nem csak személyes kéréseinket Isten elé, hanem vihetjük úgy is imádságunkat Istenhez, mint a magyar nemzetnek a tagjai, emlékezve a hőseinkre, a mártírjainkra, emlékezve az elmúlt időre, a megtett útra. Jó így is megállni Isten előtt, néha-néha ilyen módon is imádkozni és kérni az ő irgalmát. De hadd tanítsak erről a zászlóról most, amit a templomban van. Ez mindig egy különleges alkalom kell, hogy maradjon és legyen. Egy minősített helyzet, amikor, mint nemzet tagjai állunk meg bűnbánattal Isten előtt, és így fohászkodunk hozzá. De a zászlók általában nem a templomba valók, nem a református templomba valók. Volt közöttünk is erről beszélgetés a presbitériumban, és akkor úgy döntöttünk, hogy helyt adnak a presbiter testvérek is ennek a meglátásnak, és szeretném a gyülekezet szívére is helyezni a jövőt illetően is. Hogyha nem tettek az őseink 1848-49-ben zászlót a templomukba, ha nem tettek azt a kiegyezéskor, ha nem tettek azt 1914-ben vagy 1920-ban, ha nem tettek azt 1945-ben, vagy 48-ban, vagy 56-ban akár, akkor miért pont ez a nemzedék változtatja meg ezt a rendet? Tele vannak, tudnék, a református templomok újabban zászlókkal, országzászlókkal, faluzászlóval, ki tudja milyen zászlóval, mindenki, aki látogat, zászlót visz oda. Pedig a zászló az a felségjelvény, egy zászló, amelyik állandóan ott van valahol, nem csak látogatóba, vendégségbe érkezik, az azt mutatja, hogy ott valaki a gazda, aki a zászlót oda tette, és annak a tulajdonosa. De a templomnak egyetlen gazdája van, a feltámadott Krisztus. Nincs helye hát a református templomban semmilyen felségjelvénynek, legyen akár a legszebb zászló is. Nem szeretnénk olyanok lenni, mint más testvéreink, akik kiteszik a Vatikán zászlaját a magyar zászló mellé, két felség osztozik a templomukon, vagy a másik felekezet kiteszi a magyar zászlót, és kiteszi a kék Dávid csillagos zászlót is mellé. Nem akarnánk, hogy mi ilyenek legyünk, ilyet is tenni, olyat is tenni, vagy csak egyet tenni, vagy ezen vitatkozni. A templom az fehér templom, a reformátusoknál nem véletlenül, az Istené, a Krisztusé egyedül. És maradjon is ez így, ha máshol nem is, legalább Kiskunhalason. Ez lenne a kérésem a jövőt illetően is. De helye van az zászlónak ilyenkor. Ilyenkor, amikor a nemzetként állunk itt, és így emlékezünk és imádkozunk, alkalmanként, ünnepi alkalmakkor, kivételesen, díszként, emlékezésként, ami szépé teszi és méltóvá teszi az Isten tiszteletünket, alkalmas fellobogozni a templomot is, akár nem csak virágdísszel, hanem ilyen módon is emlékezni, imádkozni, hálát adni Isten nagyságos tetteiért. Hát ennyit így a zászlókról, amiket itt látunk. És a mai ige pedig egy új sorozatnak a kezdete, vagy kicsit a korábbinak is a folytatása. Adventig még azokat az igéket vesszük majd elő vasárnapról vasárnapra, amelyik az egymással való közösségvállalásról szól. Itt az egymás terhét hordozzátok került a mai első vasárnapra, és így méltó is, hogy éppen nemzeti ünnepünkön figyelmeztet minket a Galata levél igéje a teherhordozás szükségességére és az egymás terhének a hordozására. Az első, amit az ige a szívünkre helyez, hogy a teher az hozzá tartozik az élethez, és teher nélkül nincs is igazán élet, sőt, a teher az ajándék is lehet. Ezt egyre inkább így látom én is, látva a fiataljainkat, gyermekeinket, akik sokszor teher és terhek nélkül nőnek fel, és aztán tele lesznek konfliktusokkal, lelki betegségekkel, nem találják a helyüket, nem tudnak megküzdeni semmiért, és minden csak másoktól várnak, tehetetlenül sodródnak aztán az életük során. És aztán azokra gondolok, akik egyáltalán nem így nőttek fel, akik gyermekkoruktól, ifjúkoruktól kezdve súlyos terheket hordoztak, hogy mennyivel könnyebb lett nekik aztán egy boldog, egy sikeres életig eljutni. A teher az hozzá tartozik az egészséges növekedés, az egészséges fejlődéshez. És a teher az hozzá tartozik az egészséges emberi élethez is. Az elmúlt napokban a nemzeti ünnepre gondolva is, meg erre az igehirdetésre is újra forgattam Nagy Gáspár kedves barátunknak, szeretett testvérünknek a verseit, költeményeit, köteteit, aki Gáspár 4 éve halt meg, 58 éves sem volt, és ő volt az, aki a nemzetünknek egy élő lelkiismereteként a 70-es évektől kezdve újra és újra felemlítette, évben tartotta, nem kis bátorságról téve tanúbizonyságot, hogy vannak nekünk temetetlen halottaink és elrendezetlen ügyeink, akikért hálásak vagyunk, akiket nem szabad felednünk, és akiknek az emlékét mindenek ellenére meg kell őriznünk. Hát Gáspár is így élt egyébként, Pannonhalmán végzett, és utána nem vették fel sehova egyetemre, főiskolára, egy évet segédmunkásként töltött el Szombathelyen, ott jelentek meg az első versei, majd aztán könyvtáros népművelői főiskolai diplomát tudott szerezni, és mégis ez a fiatalember, akire aztán fölfigyeltek a 68 után, és egész életében megfigyelés alatt tartották, ezt írta 1984-ben egy költeményében: Istenem, valamit mégis jól tehettem, ha most hétfelől jő ellenem az ellen. Valamit úgy, ahogyan kellett. És bocsássatok is meg, csak ennyit ellett. Ő így élte meg, valamit mégis csak jól tehetett, hogyha ennyien támadják, hogyha ennyire zaklatják, hogy ennyien ellene fordulnak, hétfelől jő ellene az ellen. Mert a férfi életéhez hozzátartozik a támadás, a küzdelem, a teherhordozás. És akkor, amikor ezt érzi, akkor mondja, hogy biztos jól tettem. Engem is megpróbálnak, de nem annyira, mint azokat, akik az életüket adták, ezért a nemzetért, akiket megkínoztak, akiket éveken át börtönbe tartottak, vagy évtizedeken át, de egy kicsit ellenem is jönnek. És bocsássatok meg, hogy csak ennyire tellett tőlem, hogy csak ennyire bántanak, és nem jobban. Mert a férfi életéhez hozzátartozik a teherhordozás, és nem csak a férfiakéhoz, mindenkihez. A nők talán még jobban tudják ezt, mert ők még sokkal nagyobb terheket hordoznak, legtöbbször, mint a férfiak is. De ne aggódjunk emiatt, ne akarjuk ezt ledobni magunkról, mert a teher az ajándék. Az életnek az ajándéka, az Isten ajándéka is lehet. Ahogy a Zsoltárból is olvastuk, panaszkodik ugyan Izrael, hogy miért történik annyi rossz vele, de az Isten bölcsessége az, ami ezt okozza. Ezt ő is látja, a Zsoltár írója is, ahogy imádkoztuk is. És Isten tudja, hogy miért van szükségünk a terhekre. Miért van szükségünk a küzdelmekre, miért van szükségünk a megpróbáltatásokra. Fogadjuk ezt el. Fogadjuk ezt el, hogy a teher hozzátartozik az egészséges, felnőtté váló emberi élethez, a fiúság életéhez is, ahogy hallottuk a szép keresztelési beszédben, a szabadság életéhez, a fiúság életéhez is. Mert a teher, amit Isten ad nekünk, az először is megpróbálja a mi szeretetünket. Megpróbálja a mi hűségünket. Megpróbálja, hogy az mennyire valódi. Amíg nem hordozunk terheket, addig könnyen gondolhatjuk azt magunkról, hogy mi jó emberek vagyunk, hogy mi jó gyermekei vagyunk Istennek, hogy mindent megteszünk. De amikor a terhek jönnek, akkor kiderül, hogy valójában mi van e mögött. És kiderülhet, hogy tényleg azok vagyunk, hogy tényleg Isten gyermekei vagyunk, hogy tényleg valódi a mi szeretetünk, hogy tényleg hűségesek vagyunk a mi hazánkhoz, a mi nemzetünkhöz, a mi eszméinkhez, amikor az ellen jön felénk, amikor ránk támad, akkor kiderülhet ez is, hogy mennyire valódi ez. Aztán a teher az mindig ösztönöz is bennünket, mindig erősít minket, ellenállást vált ki bennünk, fölkészít minket a még nagyobb terhek hordozására, és így erősít bennünket. Ösztönöz bennünket, hogy az akarásunk az megvalósuljon, valóra váljon, hogy alkothassunk valamit, valami maradandót hathassunk magunk után. És a teher az mindig hálára is indít minket, mert észrevesszük, hogy mennyi mindenünk van, mennyi erőnk van, mennyi barátunk van, mennyi társunk van, hogy nem vagyunk egyedül a teherhordozásban. Lehet, hogy kiderül sokakról, akikről azt hittük, hogy barátaink, hogy nem is azok, mert elfordulnak tőlünk, de kiderül másokról, hogy bizony ott állnak mellettünk, és nem hagynak magunkra. Erre is jó a teher, erre is jó a megpróbáltatás, erre is jó egy harc, egy küzdelem. Barátokat találunk benne. És a teher az mindig tétre is kényszerít minket az Isten előtt, mert azt kérdezzük, hogy honnan lesz nekem ehhez erőm majd holnap, ha még most el is hordoztam, de majd mi lesz, és akkor nincs más, mint Istenhez fordulni, és tőle kérni, benne bízni, és benne hinni, hogy elég minden napnak a maga baja, és holnapra is lesz elég erőd, mert nem rakok rád nagyobb terhet, mint amit elhordozhatnál. A terhek, a megpróbáltatások mindig a hithez is vezetnek minket. Isten majd elegendő erőt ad, és tudja, hogy mennyit fogunk mi bírni. A teher tehát ajándék is lehet. Mit mond az ige? Mit csinálja a teherrel? Azt mondja, hogy hordozd el. Hordozd el a terhet. Ami azt jelenti, hogy ne menekülj el előle, ne fuss el. Az emberek, akik úgy érzik, hogy eltévedtek, azok elkezdenek rohanni, és még jobban eltévednek. Ez a nagy sürgés, forgás, amiben vagyunk, erre mutat példát, hogy eltévedt az életünk, és kapkodunk fűhöz, fához, és közben még inkább belegabajodunk, és még kevésbé tudunk elcsendesedve utat találni, hogy mi a mi igazi utunk. Ne kapkod, ne tedd ezt, hanem ha terhet érzel a válladon, a szíveden, akkor állj meg, csendesedj el, gondold végig, hogyan tovább, merre kell menned. Ne kezdj el rohangászni, fűhöz, fához. Aztán persze van egy menekülési ösztön is az emberben, hogyha terheket kap, akkor igyekszik alóla elfutni, elszaladni, ledobni. Szomorú családokat látunk, amikor a gyengébbik fél általában a férfiak, talán mert ők könnyebben is megtehetik, egyszerűen odébb állnak, és ott hagyják a nyomorúságban a beteg gyermekkel az édesanyát, mert ez a könnyebbik út. Szomorú gyávaság és szomorú felelőtlenség, és az élet iránti, a saját élet iránti felelőtlenség az embernek. Azt gondolja, akkor könnyebb lesz, hogyha elmenekül. Ott hagy valakit, egy beteg asszonyt, egy beteg gyereket. Milyen nyomorúságos dolog ez. Milyen gyáva dolog ez. Elmenekülni a terhek elől, és nem is bölcs dolog. Mert nem lesz könnyebb az élet, mert valami lehetőséget szalajtasz el ilyenkor. Az erősödésre, a küzdelemre, a harcra, az Istenhez való közeljutásra, a térdre borulás lehetőségére, az imádság kényszerítő ajándékának elfogadására. Ne menekülj el, azt mondja az ige, hordozd a terhet. És segítséget kapsz a Bibliából, segítséget kapsz Istentől. Azt mondja, azért adja az igét, hogy az ő szegénysége által, azért adja Krisztus, hogy az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Amikor vállalod a teherhordozást, és nem menekülsz el alóla, akkor egyre gazdagabb leszel, és a Krisztus gazdagságát fogod megkapni. Először is felismered az értékedet, hogy ő ilyen fontosnak tartott téged, hogy ő maga is a legnagyobb terhet magára vette, a keresztnek a terhét, az emberi nyomorúságnak a terhét. Pedig neki nem kellett volna ezt megtenni, és mégis vállalta ezt. Mégsem szaladt el alóla. Mert ilyen fontosnak, értékesnek tart téged. Mert valóban az Isten kedves gyermekének tekint téged. Az ő szőlőjének tekint téged, akit meg akar védeni, és azt akarja, hogy nagyra nőjél és gyümölcsöt teremjél. Az ő fiának tekint téged, és ezért az ő testvérének, mondja Jézus Krisztus, és eljöttem, hogy az én gazdagságomból részesítselek téged. Megismered az értékedet, a fontosságodat. Megismered azt, hogy képes vagy arra, amire Isten rendelt, és amivel megbíz majd téged. Így, ilyen érték, ilyen gazdagság származik a teherhordozásból és a helytállásból, az álhatatosságból. És ami ajándék még, hogy a teherhordozás közben testvérekre fog szalálni. Azt mondja az ige, hogy egymás terhét hordozzátok. Mert érdekes módon a másik terhe az könnyebb. Nem csak a másik ajándék a szebb, ezt tapasztaltuk sokszor, hogy mindig a másik ajándéka volt a szebb, amit a gyerekek kaptak, hogy annak volt a nagyobb, annak volt az értékesebb. Már csak ilyenek vagyunk, úgy látszik, de a másik terhe is könnyebbnek tűnik. Azt mondjuk, hogy na hát annak könnyebb, mint nekem. Mert kívülről nézve persze, hogy könnyebb. Mert valóban az embernek vannak olyan görcsei, olyan történetei, olyan félelmei, amit mi nem tudunk, és nem is tudunk elképzelni, meg átvenni se tudunk, és ami őt akadályozza abban, hogy könnyedén vigye azt a terhet, amit mi könnyűnek látunk. És bizonyára így is van. De azért vagyunk éppen együtt, hogy másoknak a terheit segítsük neki hordozni, ami neki nagyon nehéz az ő terhe, valami oknál fogva. Azért görnyedezik alatta. De nekünk az lehet, hogy sokkal könnyebb lenne. És a mi terhünk, amit mi hordozunk olyan nehezen, lehet, hogy neki lenne sokkal könnyebb. Azt ő könnyedén föl tudná emelni. Hát akkor azt mondja az ige, akkor tessék, adjatok össze, álljatok össze, és hordozzátok egymás terhét. Ami neki olyan nehéz, azt lehet, hogy te könnyen tudod segíteni, és ami a te nehézséged, azt ő tudja megsegíteni, és ő tudja följebb emelni. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét. És ilyenkor tényleg testvéreket tudsz találni, akikről kiderül, hogy igazi barátok, igazi testvérek, igazi harcostársak, akik nem futnak el mellőled, hanem segítenek neked, és te is segítenek tudsz nekik. Nagy ajándéka ez a közös teherhordozásnak, az egymás terhének hordozásának. És éppen így lehetsz együtt aztán a teherhordozó Krisztussal is, aki magára vette a te terhedet, és te is magadra tudsz venni belőle az ő terhei közül. Ahogy írja Pál apostol, hogy kipótoljuk, ami a Krisztus szenvedéseiből még hátra van. Mert Krisztus ma is szenved. Szenved az ő testvéreivel együtt. Szenved a szenvedőkkel, sír a sírókkal, éhezik az éhezőkkel. És ha magadra veszed az ő terhüket, az ő sorsukat, akkor a Krisztus terhéből veszel magadra valamit. Akkor a Krisztus terhét is hordozhatod, akkor egymás terhét hordozhatod ő vele is. Ő hordozza a tiédet, a bűneid terhét, a nyomorúságot terhét, az erőtlenséget terhét, a betegségeid terhét, a jövőtlenséget terhét, a reménytelenséget terhét. Ő mind magára veszi és hordozza, és reménységet ad, és gyógyulást ad, és ígéreteket ad, és te is hordozhatod az ő terheit. Hiszen itt van közöttünk ő, a gyengékben, az elesettekben, az üldözöttekben, a börtönben levőkben, az ártatlanul gyalázottakban melléjük állhatsz, a Krisztus mellé állhatsz ezzel, és így leszel igazán erős és gazdag, és tapasztalod meg a vele való közösséget egyre inkább, és együtt lehetsz. Az egymás terhét hordozva együtt lesznek az emberek, egyé válnak, közösségbe kerülnek, egymással is és megváltójukkal is. Nemzeti ünnepünkön emlékezünk azokra, hálás szívvel, akik fölvették mások terhét, akiknek az életük sem volt drága ezért, akik átélték a nemzet nyomorúságát, fájdalmát, és részt akartak vállalni ebből. Emlékezzünk azokra, akiket elüldöztek innen, azokra, akik az életüket adták a börtönökben és szakasztófák alatt, és nem bánták ezt meg. Nem bánták meg, hogy ez lett a sorsuk, mert tudták, hogy terhet kell vállalni a jövő érdekében. És közösségben érezték magukat a régiekkel, a régi hőseinkkel és a elkövetkezendőkkel, a jövőbeli hősökkel. Imádkozzunk azért, hogy mi is lehessünk ezek közül egyek, hogy így egymás terhét hordozva közösségünk lehessen a legjobbakkal a múltban, a jelenben és a jövőben. Amen.